aztán az alaksorból, mint mindig, most is fellőtték a jelzőfényt. Szegény ördögök megállás nélkül gürjéznek odalent. Paul cseppet sem irigyelte őket. Csendesen ült, és az ötlet lassan formát öltött. Agyának tudatos rétegei ismét működésbe léptek. A doki már rendel, és úgy kapták fel az ötletet, mint egy üzenetet, melyet most dobtak be az ajtó levél résén. Paul vizsgálgatni kezdte, kis ilyen elvetette az alaksorból, mintha halk nyöszörgés hallatszott volna, ismét átgondolta, majd úgy döntött, a fele megtartható. Újabb jelzőrakéta röppent fel, ezúttal fényesebb az elsőnél. Paul nyugtalanul dobolt az ablakpárkányon. 11 körül hozzáfogott a gépeléshez. Először nagyon lassan haladt, a leütések között néha 15 másodperces szünetek is tátongtak. Olyan volt ez, mint a repülőből szemlélt szigettenger látványa. Hangban, csöpp tudorok lánca, és közöttük széles kék sávok. Apránként aztán a csendek rövidültek, és két csend között lázasan kattogott a gép. Paul villanyírógépén pumpásra hangzott volna, de a Royal zsírosan, határozottan kellemetlenül kerepelt. Paul azonban oda sem figyelt a gép Donald kacsa hábogására. Mire az első oldal aljára ért, belemelegedett, a második oldal végén pedig már teljes sebességre váltott. Egy idő után Annie kikapcsolta a porszívót, és a küszöbről nézte. Paulnak fogalma sem volt a nő jelenlétéről, voltaképpen azt sem tudta, hogy ő maga hol van. Végre sikerült kiszabadulnia. Ott járt a Little Dantorpi temetőben, beszívta a párás éjszakai levegőt, érezte a föld, a moha és a köd illatát. Hallotta, ahogy a presbiteriánus templom toronyúrája kettőt üt, és menten beleszőtte ezt is a történetbe, anélkül, hogy egy billentést kihagyott volna. Amikor nagyon jól ment az írás, mindig úgy érezte, hogy keresztül lát a papíron. A papír most is átlátszóvá vált. Annie hosszan elnézte. Húsos arca merev és mosolytalan maradt, de valamiképp mégis elégedettnek látszott. Egy idő után elment, de Paul a súlyos lépteket sem hallotta. Délután 3-ig dolgozott, és este 8-kor megkérte Annie-t, segítse vissza a tolószékbe. Újabb 3 órán át írt, noha 10 körül a fájdalom már kínzóvá vált. 11-kor bejött Annie. Paul még egy negyed órát kért. Nem, Paul, elég volt. Olyan az arca, mint a viasz. Lefektette, és Paul 3 percen belül elaludt. Amióta a szürke felhőből előbújt, most először aludta át az éjszakát, és ez volt az első alkalom, hogy nem álmodott. Mert most végre ébren álmodhatott. Hatodik fejezet. Tortúra visszatér. Írta Paul Sheldon. Annie Wilkesnek. Első fejezet. Geoffrey Halliburton egy pillanatig nem tudta biztosan, ki az az öregember a kapuban, és nem csak azért, mert a csengő legmélyebb álmából riasztotta fel. A falusi életben, gondolta, épp ez a bosszantó. Ahhoz, hogy teljesen idegenek legyenek, a falubéliek kevesen vannak. De ahhoz épp elegen, hogy sokukra ne ismerjen rá azonnal. Néha az ember csak valami családi hasonlatosságból indulhatott ki, csak hogy az e fajta hasonlóság soha nem zárta ki, hogy netán fattyúval legyen dolgunk, ami valószínűtlen ugyan, de korán sem elképzelhetetlen. Geoffrey általában elboldogult az ilyen helyzetekkel, legfeljebb magában gyanakodott a közelgő öregségre, amikor épp megpróbált normálisan eltársalogni valakivel, akinek a nevére illet volna emlékeznie. A helyzet csak akkor vált egyértelműen kínossá, ha történetesen két ilyen ismerős arc bukkant fel egyszerre, és neki kellett volna bemutatnia őket egymásnak. Reménylem, nem zavarom az ifjúrat, mondta a vendég, nyugtalanul gyűrögetve olcsó posztó sapkáját. Geoffrey magasra emelt lámpásának fényében arca nem csak barázdált és sárgás volt, de aggodalomról, sőt, rémületről tanúskodott. Csak éppen nem akaródzott bekopogni Brookings tiszteleteshez, és ő lordságát se volt lelkem felzavarni. Előbb mindenképp az ifjúrral akartam szólni, ha tetszik érteni engem. Érteni Geoffrey ugyan mit sem értett, valamire azonban hirtelen rádöbbent, ki is ez a kései vendég. Dr. Brookings, az anglikán lelkész nevének említése világosságot gyújtott benne. Három napja Dr. Brookings mondotta el az utolsó rövid imádságot tortúra fölött a paplak mögötti temetőben, és ez a fickó is ott volt, igaz, tapintatosan meghúzódva a háttérben, ahol senkinek sem szúrhatott szemet. Igen, a neve Colter, és ő a temető őr. Kendőzetlenül szólva a sírásó. Colter, nem igaz? Kérdezte Geoffrey. Nos hát, miben segíthetek? Zajokat hallok, ifjú úr, felelte Colter bizonytalanul. Mármint a temetőben. Őlidisége álma igencsak nyugtalan, ifjú úr, úgy bizony, és én nagyon félek, mert... Geoffrey úgy érezte, mintha gyomorszájon vágták volna. Levegő után kapott, és izzó fájdalom hasított oldalába, éppen azon a tájon, ahol Shinebone doktor jószorosan rögzítette bordáit. Shinebone komoran azt jósolta, hogy Geoffrey majdnem bizonyosan tüdőgyulladást fog kapni azok után, hogy az egész éjszakát esőben, hidegben, az árokban fekve töltötte, de azóta eltelt három nap, és se láz, se köhögés nem jelentkezett. Tudta, hogy így lesz. Isten nem engedi, hogy a bűnösök ilyen olcsón szabadulnak.